No, hát szép jó estét kívánunk mindenkinek. Ez itt a Bad Batch beszélő immáron harmadik évadának az első adása, melyben, ahogyan azt már megszokhattátok, most éppen a Bad Batch záró évadának az első három nyitó epizódját fogjuk kibeszélni. Itt van velünk, kezdjük a hölgyekkel, Kajtár Virág, a kreatív igazgatónk a Rebo.hu-nál. Szia Virág!
Szép jó estét!
Alatta Kádas István, a Rebo.hu főszerkesztője. Szia Pisti! Fölöttem pedig Földi Bence, akinek a Bad Batch valamelyest visszahozta Star Wars lelkesedését, így lehet, hogy több, hát attól már biztos többet fogtok vele találkozni, mint az Ahsoka kibeszélőknél, tekintve, hogy az egy már több, mint a nulla. Úgyhogy szia Bence!
Cső!
Illetve hát én is itt vagyok, engem talán ismertek, hogyha ezen a csatornán vagytok most. No, ahogyan a heti epizód kibeszélőmnél, itt is azt a struktúrát fogjuk követni, szerintem bárminemű kibeszélésnek ezzel a három résszel kapcsolatban úgy van értelme, hogyha első körben a második epizódról beszélünk, mert az első és a harmadik annyira összefügg, hogy felesleges félbeszakítani az arról való társalgást a második résszel, ami önállóan is teljes mértékig értelmezhető. Szóval, mivel a cselekménye is viszonylag kevés volt ennek a résznek úgy Isten igazából, ezért szerintem ezt így egy körbe le tudjuk, aztán rátérünk a Real Meat and Potatoes-ra az első és a harmadik résszel kapcsolatban. Úgyhogy kezdjük akkor a másodikkal. Ugye ebben mondanám, hogy az osztagot követjük, de ugye már csak ketten vannak, szóval Wreckert és Huntert követjük, amint hát kicsit bepillantást nyerünk abba is, hogy ők mit csinálnak. Nyilvánvalóan ugye Omegát próbálják felkutatni, bármilyen módon, ahogyan ez lehetséges. És hát Roland, vagy Rowlandtől, akivel az első évadban már találkoztunk, illetve az ő édesanyjától, akik egy ilyen Devaroni bűnszervezetet vezetnek, kapnak egy fülest arról, hogy volt Hemlocknak egy kutató laborja az általuk megadott koordinátákon. Egyébként a bolygót nem nevezték meg, hogy az hol volt, de jelentősége nem igazán van ennek.
A triviába, Trivia Gallery-be fenn volt a neve.
Valami új, is. Nem?
Igen, egy új bolygó.
Úgyhogy igazából kötni nem nagyon lehet semmihez, szóval ilyen szempontból jelentősége nincs. Minden esetre valóban itt van Hemlocknak egy bázisa, amit viszont már lebombáztak, és találkozik a csapat, itt hát megint csapat, ketten
találkozik. És egy csapat?
Hát végül is egy csapat, a duó. The bad duo, vagy nem tudom. Disrespectful duo lett a Bad Batch-ből. Szóval találkoznak három klónkadéttal, akit ebbe a laborba szállítottak, viszont még a bombázás előtt megszöktek, és azóta itt a dzsungelben próbálnak túlélni, és hát ők segítenek nekik hát egy a laborban található ilyen éppen maradt számítógép terminálból kinyerni olyan adatokat, amelynek mentén már el tudnak indulni az Omegával való keresésnek a útján. Kicsit nyakatekert mondatra sikeredett, de szerintem mindenki értette, meg volt itt ilyen Drengélien, Kraken szörny, kicsit Sárlek, kicsit Kraken, kicsit Drengír, kicsit Alien, ilyen mindenféle katyvasz, ami a birodalomnak
kígyóznak.
Kígyóznak, így van, Slytherin, Slytherin. Úgyhogy ezt kaptuk a második részben. Egyébként szerintem ilyen bevezető, vagy ilyen hangulatteremtő résznek nem volt rossz. Bemutatta azt is, hogy Hunter és Wrecker között hogyan alakul a dinamika így, hogy ketten maradtak, ami egyébként szerintem tök érdekes volt, és kicsit váratlan fordulatot vett a karaktereknek a személyisége. De át is adom nektek a szót. Mivel Bence volt legrégebben ilyen kibeszélő adásban, hogyha az illokasztot nem számítjuk, kezdje most ő.
Igen, nekem is ez a dinamika tetszett ebben a részben leginkább, amit a végén említettél, a karakterek közti változások, hogy ugye Zúzó úr őt eléggé megviselte Tech elvesztése, meg hogy így a Batch szétesett, és hát lényegében ő lett a megfontoltabb tagja. Hát Bad Batchnek most már nem nevezhetjük mondjuk Bad-be, hogyha ha a Batchnek a karaktereit nézzük, ugye? Na mindegy, szóval, hogy alapvetően ez a dinamika tetszett. Egyébként ebbe a triviás gallerybe volt szó arról is, hogy a Daniel Logan volt a három klónfiúból a vezetőnek a hangja, aki ugye az ifjú Boba Fett volt, meg a Hunt for the Wilder People és Deadpool 2-s új-zélandi srác, akinek a neve most nem jut eszembe. Ő volt a másik két klónnak a hangja egyébként, szóval ezek még így érdekességként szerintem érdemes megemlíteni.
Az vicces is volt egyébként, hogy hirtelen a többi Omegával egyidős nagyjából kadét is elkezdett a új-zélandi akcentussal beszélni, ugyanúgy, mint Omega. Hirtelen a fiú klónok is izét mondtak. Hanta, meg Rika. Pisti?
Meg ugye az Emerynek is új-zélandi a színésznő. Most már tudjuk, hogy aki a stáblistán új-zélandi, az gyanúsan valami klón fogja játszani.
Igen. Egyébként neked hogy tetszett a rész, Pisti?
Ja, hát nekem a három lesz a legkevésbé, de ha ilyen lesznek a rosszabb részek, akkor az egész évad zseniális lesz.
Ja, sokkal jobb volt, mint mondjuk a második évadnak bármelyik filler epizódja, úgyhogy... Na jó, talán a versenyzősnél nem, de ugyan nagy általánosságnál. Virág?
Hát nekem is hasonlóképpen. Én egyelőre még nagyon-nagyon nem tettem túl magam tech kiírásán, szóval még így nem, tehát a három rész alatt sem így összevet, vagy nem került a helyére senki, aki miatt így várnám a részeket. És ugyanis az évad végén volt, tehát még ott se volt a második évad végén, plusz pár rész, ahol így aklimatizálódhattam volna, hogy nincs tech. Úgyhogy ez még nekem egy elég erős érvágás, hogy ő hiányzik, de egyébként tényleg ez az új dinamika is elég érdekes, meg megismerhettük a facehuggerek és mandragórák szerelem gyerekét, tehát hogy amúgy ötletes volt, csak meg kíváncsi lennék, hogy így amúgy a labor célja eredetileg mi volt, tehát miből kerekedett ki ez a szinte egy egész bolygót bekebelező organizmus. Vagy hogy mikkel kísérleteznek úgy egyébként, és hogy hányféle laborja van Hemlocknak, vagy bárkinek rajta kívül, és hányféle biológiai, vagy nem biológiai fegyvert gyárthat még Palpatine. Úgyhogy ebben amúgy érdekes betekinteni, meg a klónok is, tehát hogy akik úgymond a társaikra úgy tekintenek, hogy megint csak elhagyták őket, de közben parancsot követtek azok is szintén, tehát hogy ezek a több rétegű klón dinamikák így egymással is, és hogy most azok mentették meg őket, akiket ők nem szerettek eredetileg, bár nem tudom, ezek a gyerekek mennyire voltak ilyen elítélők a Bad Batch-sel szemben.
Hát az első eredetileg... 5 másodpercet leszámít,
jó,
az
igen.
Nem nagyon.
Jó, igen, de hogy ugye volt annó még az első évad, meg a hetedik évadában is klónokában ilyen, hogy ők nem szeretik elvileg, tehát így egy általános ilyen ellenszemből veszte őket, hogy ebből így a gyerekek
hát az mennyit... itt is lejött.
Ja. Igen, tehát hogy...
Ja, de egyébként érdekes, hogy Tech annak ellenére, hogy nincs, azért a maga a karakter olyan szempontból mégiscsak fontos, hogy a hiánya is egy ilyen plusz mélységet ad az egésznek, mert engem ott vágott ez az egész pofán, amikor fent voltak a hajón, és ugye ott próbálták ugye ketten ellátni mindazt a feladatmennyiséget, amire korábban volt legalább 4, de a Bad Batch-nek a fénykorában 5 emberük.
Plusz Gonki.
Plusz Gonki, így van. És hát ugye Hunter ott a Tech-nek az asztalánál ott mindenféle izéket csinált, közben ugye valakinek vezetni is kell a hajót, de közben valakinek lőni is kéne, tehát hogy így eléggé le vannak rongyolódva tényleg. És ez egyébként szerintem tök érdekes, mert ugye előtte meg ők voltak azok, akik gyakorlatilag bármit véghez tudtak vinni, olyan dolgokat is, amit mások már lehetetlennek gondoltak. Úgyhogy tök érdekes volt ez a része a dolognak szerintem.
Hát
ez
meg alapból tök más egy páros dinamikája, mint
igen.
Amikor öten vagytok.
Igen. Aztán persze meglátjuk, hogy ez hogyan fog változni a harmadik rész eseményei után, de erre majd még később visszatérünk. Második résszel kapcsolatban van-e még valakinek valami, vagy pedig mehetünk az érdekesebb részekhez? Mondd, Bence.
Hát csak a szokásos, hogy a Bad Batch akar valamit csinálni, és nem sikerül.
De hát itt végül is sikerült egyébként.
Hát az a része nem sikerült, hogy megtalálni ugye omegáikat. Nyilván a füles megvan, de ezt majd meglátjuk.
Növelték Pabu lakosságát három új fővel, úgyhogy
ja, végül is egyébként igen.
Jaj, tényleg
meg kinyírták a nagy kraken drengét.
Sázak, akármit, igen.
Ja. Pisti, neked a Devaroni nővel kapcsolatban volt még valami gondolatod? Esetleg akarsz beszélni róla egy kicsit?
Hát ez egy kis retcon, amit itt azért elkövettek, én szerintem. Ugyanis Devaroni nők nem így néznek ki, tehát határozottan nincsen szarvuk a Devaroni nőknek. Kifejezetten az egyik jelentősége a fajnak, hogy nagyon máshogy néz ki a férfi meg a nő egyet, például abban, hogy a nőknek nincsen egyáltalán szarvuk, egészen más a fizmiskájuk így, és ugye más a társadalmi szerepük is a Devaroni társadalomban, tehát a nők, akik otthon maradnak, veszítik a társadalmat, kifejezetten matriarchális világ, míg a férfiak csavarodnak a galaxisban, és hát balhéznak, tehát gyakorlatilag nem nagyon fér bele a Devaroni képbe ez az új megoldás, az eddigi, mind a legendákban, mind a kánonban látott Devaroni képbe. Hát nem tudom.
Viszont így, ha úgy vesszük, hogy matriarchális társadalom és a nők a vezető szerepek, akkor az végül is valamelyest beleférhet, hogy a bűnszervezetnek is nő a vezetője.
Az oké,
hát
igen.
A megjelenése az, ami... De egyébként nézegettem...
És mi van, ha transznő?
Jaj, Bence.
Hát manapság Disneyről beszélünk, ugye?
Egyébként én is arra gondoltam, hogy lehet, hogy csak fejdísz volt a fején, hogy a... Tehát ennek valószínűleg olyan jelentősége lenne, ha ez valóban így van, hogy a külvilág felé ez egy ilyen, nem tudom, félelemkeltés, vagy hogy egy kicsit marconább külseje legyen. Mert egyébként a szarvon kívül minden más vizuális jellemzője meg illik a korábban látott Devaroni nőkhöz. Például van az arcán is ilyen folt, ilyen kör alakú folt, mint ami szokott lenni a Devaroni nőknek. Meg az, hogy ugye a férfiaknak jellemzően nincsen haja, a nőknek van, neki is volt. Tehát, hogy egyedül ez a szarv, ami kivételt képez, viszont az sem feltétlenül olyan típusú szarv volt, mint amit megszoktunk a Devaroniaktól, hanem az is egy kicsit ilyen másabb. Úgyhogy simán lehet, hogy tényleg csak valamilyen fejdísz volt, csak hát ez megint egy olyan dolog, hogy persze lehet ilyeneket találgatni, csak hogyha már csinálnak egy ilyet, akkor már erősítsék már meg hivatalosan. Úgy, mint ahogy ugye az ortalánokhoz is időről időre minden visszatérünk, hogy most ez az opció van, hogy csak a kezük van, és az a lába is, vagy pedig ez az opció van, ami meg ugye ilyen.
Pont látszik, igen.
Na, most, hogy Rebo visszaült a helyére, akkor megbeszéltük a különböző... biológiai és nem tudom milyen kérdéseket, úgyhogy akkor hát fogunk még a mai adásban valószínűleg biológiáról beszélni. Viszont beszéljünk egy kicsit arról, hogy milyen rabnak lenni a Tantisz hegyen, a birodalom fogságában, ugyanis hát az első epizód az leginkább ugye erre épült, erre a monotonitásra, amit Omega átél a börtönben, a csöpögő csaptól kezdve, ami egyébként a részben, amikor bementek, bemasíroztak a kommandósok, hogy átkutassák a szobáját, először esküszöm, azt hittem, hogy a csapot jöttek megszerelni, mert ahhoz ment oda először az egyik. Úgyhogy ez vicces volt. Meg hát az, hogy ugye az volt szerintem a legérdekesebb benne, és ami így a birodalom egészére jellemző ilyen terrort, vagy nem tudom mit is bemutatja, hogy ebben a monotonitásban is megpróbálta megteremteni magának Omega azokat a dolgokat, amik örömet okoznak neki, akár a kis bábucska, amit a szalmából megcsinált, és az otthonára emlékezteti, akár ez a kutya, amit megszelidített, és elnevezett ugye Batchernek, és még ezeket, amint kiderül, hogy ilyen dolgai vannak, egyből azt is azonnal elveszik tőle, ami plusz hozzájárul ehhez a mentális dologhoz, ami egyébként szinte már ilyen Andor szintű volt. Nyilván nem annyira, mint ott, de arra emlékeztetett egy kicsit. Úgyhogy mit szóltatok ehhez a börtön dologhoz? Pisti jelentkezett az előbb, úgyhogy
most kezdtem. A baba kapcsán akarom mondani, hogy azt is jelezte ez, hogy ne felejtsük el, hogy még egy kisgyerekről van szó. Tehát egy ilyen, mit tudom, 10 év körüli kislányról. Tehát, hogy...
Azt hiszem egy kicsit idősebb, de igen.
De ez is arra mutat, hogy ne úgy kezeljük őt, mint egy, mit tudom, akár egy Cassian Andort a börtönben, hanem egy gyerek éli meg ezt. És mert a babájára kifejezetten rájárt, hogy neki igenis szüksége van még ezekre a dolgokra. Úgyhogy szerintem ez is még erősebb. Tehát szerintem nagyon jó rész volt. Valóban ilyen nagyon andorosan sötét, és misztikus, és sejtelmes, és mit tudom én. És igen, a birodalom kegyetlenségét próbált egy másik oldalról megmutatni, mert nagyon szépen rájárt. Nagyon szürke volt az egész, de hát hogy is mondjam, azért voltak benne olyan pillanatok, amik kicsit úgy ki is emelték, mint a célkereszt, Omega párbeszéd, vagy akár az egész, hogy mit csinál a háttérben a birodalom, tehát azért ez egy, azt mondanánk, hogy nem történt semmi, csak látjuk, hogy szenved Omega, akkor nincs igazunk, mert valóban egy fontos, lényegtelenül fontos epizód volt.
Így van, egyetértek. Bence?
Nekem az Andor kapcsán még az jutott eszembe, hogy volt azért némi kontraszt is az Andorral, mert ugye, ha megnéztük ott a Narkina 5-nak a börtön létesítménye, az minden ilyen nagyon világos, nagyon fehér volt minden, itt meg pont az ellentéte volt, hogy minden sokkal sötétebb, ilyen szürke és fekete tónusok, tehát Ugyan volt némi hasonlóság is, de volt azért némi különbség is, csak tök érdekes, hogy ugye egy ennyire központosított birodalom, aztán két tök eltérő börtöne van. Bár nyilván ez inkább egy tudományos labor is egyben. Nekem ami nagyon tetszett még ebben a részben, egyrészt ez a monotonitás, hogy milyen szépen vissza és visszahozták ugyanazokat a momentumokat, csak közben eltelt idő, hogy hogyan változott meg a viselkedésük. Például amikor a folyosón az elején Crosshairrel összetalálkozik, Omega akkor így felnéz rá, meg mit tudom én. Aztán 5 hónappal később, meg már csak így elmondukol mellette ő is, hogy jó, hát ma is itt van Crosshair, már főse kapja a fejét rá. Meg az időmúlását is szerintem nagyon szépen érzékeltették a haj növekedésével, meg a hajának növekedésével. Crosshairnek nem nőtt ki a haja egyébként. Meg egyébként ugye van ilyen robátkákat húzogatott az ablakpárkánynál az Omega, ami meg azért volt érdekes, mert látszott, hogy mennyi idő telt el, tehát egészen pontosan 5 hónap telt el a rész első fele és második fele között, aztán a harmad, vagy második harmada és a harmadik harmad között még 14 nap, tehát az első rész legeleje és a vége között 5,5 hónap telik el.
Nem semmi, hogy ezt megszámolta valaki, bár egyébként
én megszámoltam.
Ja, hogy te számoltad meg? Jézus,
meg egyébként, nem egyébként a triviába írták, ott konkrétan megmondják, hogy 164 nap, de én előtte már megtaláltam ezt, mert látszik a...
Igen. De hát ez, igen, ez nem gondoltam, hogy pont te számoltad meg, de várható volt, mert általában az utolsó...
Ne, de ez szerintem fontos, hát hogy fontos. 5,5 hónap telik el, tehát fontos. Azért sok idő.
Csak ugye ez mindig megvan, hogy az utolsó háttérfeliratot meg mindent te szoktak fordítani általában a rajongók, az ilyen aurebes feliratokat, meg ilyeneket, pont a napokat ne számolnak meg, úgyhogy ez várható volt. Egyébként, amit mondtál azzal kapcsolatban, hogy mindig ugyanazok a pillanatok és mozzanatok jönnek elő, kicsit egy korábbi Bad Batch részre is hasonlít amúgy, a második évadból az első crosshair-es kodis részre. Ugye ott is megvolt az, hogy többször is láttuk, hogy mindig fel kell, elmegy kajálni, igen, kaja közbe hívja a rámpárt, tehát hogy az is egy kicsit hasonló volt, úgyhogy ezzel is tök jó párhuzam van.
Viszont volt, ami itt volt először. Crosshair itt mondta ki először Omega nevét. Kérlek szépen az egész sorozatban.
Tényleg, de még ennyiben nem menjünk bele annyira, mert ennek egy külön...
Hát jó, csak hogy ez milyen vicces.
Szentelni, de ja. Virág? Neked hogy tetszett az, hogy Omega börtönben van?
Végre!
Hát egyébként sajnáltam, persze, tehát nem az van, hogy én egyáltalán nem bírom őt egyébként, csak ugyannyira nem érdekel a karaktere, de egyébként általa ugye megismerhettük ezt az egész gépezetet, szóval ezzel semmi probléma nincs, hogy így ezáltal ráfókuszált a rész. Az egyébként nekem is nagyon így, hát ilyen elég lehangoló volt, hogy ő milyen kicsike. Tehát most látszódott, hogy így az emberek között, ahogy így ott egyetlen gyerekként lényegében ott sétálgatott, hogy azért mennyire gyerek. Tehát tényleg. Mert amikor a badge-el látjuk, akkor azért ugye én küldetések közben, de ilyen elég kemény küldetések közben, tehát teljes felszerelésben így a legyebek, itt meg olyan kis védtelenül ilyen szegény, még én is azt mondtam, hogy jaj, szegény gyerek. Jobban nem kedveltem meg, azt azért le kell szögezni, főleg a szelidítéssel, mert az már nagyon idegesített, meg a csap. Az engem kiideget, de egyébként sokan írták ezekre a visszatérő elemekre, hogy mennyire idegesítőek voltak. Mondjuk szerintem ez volt a céljuk
ez
is,
a lényeg,
tehát hogy
persze.
Nyilván. Úgyhogy ezzel szerintem ez tök jól el volt találva, meg hát aztán a harmadik részben ezek visszajöttek, tehát például a pörgővér, véradagoló, ami mindig forog, és a végén az lett az egyik legilyen izgalomfokozó belem ott a végére, hogy mindig pördül egyet, ahogy szoknak, tehát és akkor a titok kiderül. Tehát,
és ezt hogy... konkrétan úgy csinálták meg, mint egy óra számlapot.
Igen,
tehát,
igen, ez igen, igen.
Visszafele pörgő óra.
És ez ott vágás szempontjából is nagyon jól meg volt csinálva, hogy az akció közben mindig így visszavágtak hozzá, és akkor mindig fordult egyet, ez nagyon izgi volt, ja. Na de igen, térjünk rá akkor a következő témánkra, ami Omega és Crosshair kapcsolata, mert ők ugye az első évad óta nem találkoztak egymással, úgyhogy beszéljenek is, mert ugye a második évad végén ugye Omega már látta, hogy ott van Crosshair, viszont emlékeim szerint akkor eszméletlen volt, tehát nem tudta beszélni egymással. És hát Crosshairben egy ilyen érdekes kettősség volt, ez nyilván az egész karakterére jellemző, viszont az előző évad után úgy tűnt, hogy azért egy kicsit együttműködőbb lesz a csapat többi tagjával, viszont Omegához egyrészt ugye nincs olyan szoros kapcsolódási pontja, viszont az is azért megmutatkozott, hogy az a fajta ilyen nagyon hideg hozzáállás, amit először mutatott Omega felé, hogy hát ha én ki tudnék szökni, biztos, hogy nem mennék el érted külön még egyszer, hogy az főleg nem azért mondta, mert tényleg így van, hanem azért, hogy ha Omega esetleg meg tud szökni, akkor ő vele már ne cseszekedjen. Tehát, hogy ez kifejezetten azzal a mondattal jött át, hogy ne pazarold az idődet veszett ügyekre. Vagy nem tudom, hogy magyar pontosan hogy hangzott el, angolban azt mondta, hogy don't waste your time on lost causes. Az egy nagyon erős mondat volt szerintem egyébként, és ez igazán átadta Crosshairnek ezt a reményvesztettségét, ami hát nyilván abban is megmutatkozik, hogy mennyire a, úgymond a, tényleg a mélyen van, hogy remeg a keze.
Hát és korábban ugye
meg ugye ő volt
tehát...
a... Igen. Korábban meg ugye ő volt a stabil kezű, pontos lövész, úgyhogy, ja. Mit szóltatok így a kettejük dinamikájához a részek során? Pisti?
Igen, először is a kezére valóban az érdekes a Crosshairnek, hogy a létének a lényege kérdőjeleződött meg ezzel az egészen, hiszen ő volt, neki ez volt a célja, hogy ő mindent eltalál, és tényleg ez akkora válság lett, amiért őt létrehozták igazából, amiért egész életében élt és dolgozott, azt kérdőjeleződött meg, úgyhogy szerintem itt egy nagyon erős mélypontról indult, és úgy tűnik, hogy Omega... végül is kihozta erről a mélypontról, tehát a rész végén kifejezetten hallgat rá, biztatja Omegát, bátorítja még, hogyha egy kicsit olyan szarkasztikus módon is. Tehát, hogy valóban sokkal erősebb kettő között a kötődés, és Crosshairnek szüksége volt arra a fajta, nem is tudom, pozitivitásra, amit Omega adott, és az valóban kilökt erről a lelki mélypontról.
Bence?
Hát ugye egy csomó olyan mondat van Omega részéről, ami ezt a Crosshair féle, hát azért nem mondanám párfordulásnak, de egy enyhe Omega felé fordulást azért eredményezett. Ugye ő maga mondja a Crosshairnek, hogy ő nem adja föl, és azt sem fogja hagyni, hogy Crosshair feladja. Tehát ez szerintem ezt egy szar hangulatban lévő ember azért annak jó hallani, meg hogy egyikünk se tartozik ide valójában, amikor mondja Crosshair, hogy ő már ide tartozik. Tehát, hogy egy csomó olyan bíztató mondata van felé, ami alá tudja ezt támasztani, hogy aztán Crosshair máshogy viszonyul hozzá, de azért amikor ugye van az a pont 5,5 hónap után, hogy megvonják vagy leszűkítik Omegának a hozzáféréseit, akkor ugye van ott egy időszak, amiről nem tudjuk, hogy mennyi idő pontosan, mert ott nem látjuk a rovátkákat, amennyi eltelik ugye ott az első és harmadik rész között, és ugye akkor nyilvánvalóan nem tud elmenni Crosshairhez sem, tehát annyiszor találkoznak, amennyiszer a folyóson látják egymást, és amikor a szökési kísérlet legelején oda megy Omega cellájához, akkor nem azt kérdezi M. Crosshair, hogy hol a ráksúlyba voltál az elmúlt, nem tudom, mondjuk 2 hétben, hanem az, hogy minek vagy te itt. Tehát azért hozza a saját karakterét ott is. De szerintem az, hogy ezek a korábbi bíztató mondatok hogyan hatottak rá, az szerintem nagyon jól leírja az, hogy Crosshair annak ellenére belemegy a szökési kísérletbe, hogy nagyon jól tudja, hogy Omegának valójában nincsen terve, hanem improvizálni fog. Ez szerintem korábban egyáltalán lett volna jellemző Crosshairre. És nyilván a reményvesztett Crosshairre sem feltétlenül.
Ja, meg nekem azt tetszett, amikor a végén már a szökésnél csak egy mondat volt ez is Crosshair részéről, ami többet mondott 1000 szónál, amikor Omega ott parázik, hogy nem működik a kommunikációs rendszer a lezuhant hajóba, amivel szólni akartak a hunteréknek, és hogy hogy most miatta fognak meghalni, és elrontotta az egészet, és Crosshair csak annyit mondott, hogy hát idáig már elhoztál minket. És ez egy szerintem az ő részéről egy 1000 dicsérettel felért körülbelül. Virág? Ja.
Nekem is leginkább ez a nagyon pozitív, meg a nagyon negatív dinamika találkozása, ez egyébként mindig tetszik, bárhol is látom, bármilyen kontextusban, de ez nagyon jól mutatja egyébként, hogy egy ilyen mélyen depresszív embernek, annak mindig kell valaki azért, aki húzza magával, hogy na gyere, tehát hogy aki nem adja fel őt.
És nem hagyja és ez, magára.
Igen. Tehát, hogy... ez itt szerintem nagyon szépen kijött, és ugye meg is hálálta a végén, pont amit most mondtál, Ricsi, ugye ezzel, amikor megfordult, és Omega volt az, aki kezdte elveszíteni a saját fonalát. Tehát, hogy szerintem ez így egyelőre szépen alakul, aztán meglátjuk, hogy így hova fut ki. Egyébként én arra lennék kíváncsi, mert ugye szóba kerültek is kettejük között egy ponton, hogy Omega elmondta-e, vagy tudja-e a Crosshair, hogy meghalt.
Hát meg az egyébként vicces, hogy van egy pont, ahol amikor kiderül Crosshair számára, hogy ott van az uralkodó, akkor ugye mondja az Omega neki, hogy jó, de akkor menjünk el ehhez a siklóhoz, mert hogy ezzel majd tudunk szólni Hunternek és Wreckernek, és a Crosshair ott se kérdez vissza, hogy és a többiek, tehát hogy hol van Echo, hol van Tech, tehát hogy ez furcsa volt számomra, hogy
hát lehet, hogy akkor a válasz is, hogy elmondta. 5,5 hónap alatt azért volt
hát rá. Lehet, hogy nem csak a Becsernek az ápolgatásáról beszélgettek, ebben van ráció.
Ja. Egyébként lehet, hogy nem mondta el, mert ő is, amikor még bekerült ebbe az egész, még ő maga is tagadásban volt. Tehát, hogy
na jó, de
én nem feltétlen nézném ki belőle, hogy ezzel kezdte, és itt is inkább ilyen pozitívan mondta, hogy Tech megtanított, vagy megmemorizáltatta velem, ha nem tudom, tehát, hogy ilyen még mindig, mintha így úgy kezelné, mintha azért külön venni ezt a két dolgot, hogy szétszakadt a becs, meg azt, hogy...
Nekem ez pont jött vissza, hogy pont ez egy gyászfeldolgozási folyamat volt már. Tehát inkább az, hogy már elfogadta. Tehát nekem ez, de lehet, hogy ki tudja, melyik volt az igaz, másként jött le. Lehet.
Nekem is inkább utóbbi volt, hogy hát igen, Tech, körülbelül ez. Ez a, vagy mindketten, mintha így, hát igen, a jó öreg Tech.
Mondjuk az vicces lett volna, ha így bekerülnek mind a ketten a börtönbe, és akkor meg oda megy, hogy csak Crosshair, Tech meghalt.
Echo lelépett.
Igen. Mit az a hangyás mém, ugye, hogy Echo lelépett, te meghalt, de van egy új babám.
Igen.
Sőt, kutyám is
Sőt,
van.
Kutyám is.
Igen.
Mire na, cserélni?
És hogyha már a szökésnél tartunk, ott egy érdekes mozzanat volt szerintem Emery-nek a viselkedése, meg úgy az egész mind a két rész kapcsán elég érdekes volt, hogy az alapján, hogy visszaadta ugye Omegának a babát, valamelyest az látszik, hogy mégiscsak valami kötődése van Omega felé, mert hogy nem akar neki rosszat, viszont amikor megszöktek, akkor meg mégis rájuk hívta az őrséget, úgyhogy tudhatta, hogy ha utánuk küldik a kutyákat meg ilyesmi, akkor nem igen fognak kímélni nekik. Tehát, hogy érdekes, hogy van Omega felé is egy kötődése, viszont Hemlock felé is egy nagyon erős hűsége. Szóval ez is még érdekes lesz, hogy ezt hova viszik tovább, illetve az ő karakterével kapcsolatban azért továbbra is fennállnak még kérdések, hogy őt miért csinálták, mi volt lett volna neki eredetileg a funkciója, hogy került Hemlock mellé. Tehát, hogy az ő kapcsán azért vannak még kérdések, amik érdekesek lehetnek. Mondd, Pisti.
Még egy ilyen kérdés, hányan vannak?
Na hát az meg a másik.
Ugye sok ilyen hasonló női tudós mászkált ott, vajon mind ugyanez a klón, vagy akár van közte nem klón is, vagy ki tudja. Hát ez is szerintem még kérdés.
Igen. Meg ugye az, hogyha tehát az alapján, hogy ugye testvérének nevezte Omegát, így meg ő is új-zélandi akcentussal beszél, feltételezhető, hogy ő is Jango Fett klón. Viszont, hogyha ilyen idős, akkor feltételezhető, hogy őt viszont öregedés gyorsítással hozták létre. Tehát, hogy annak igen. Mi lehet a funkciója, hogy öregedés gyorsítással csináltak egy női klónt?
Hát szerintem csak kísérletezgettek.
Hát lehet.
Tehát többféle variációt próbálgattak, aztán ezek lettek belőle.
És még őt sem játszott a Temuera egyszerűen.
Igen, ezen én is gondolkodtam. Nekem ez a házkutatás. Erre térjünk vissza egy kicsit, mert az Emery azt mondja, ugye 5,5 hónap telt el Omega első házkutatásáig, amit mondjuk nem is értem, hogy na mindegy. Szóval 5,5 hónap telt el, és Emery azt mondja, hogy ez egy szabványos eljárás. Ezek szerint ez időről időre szúrópróbaszerűen megejtik. És ugye elkobozzák a személyes tárgyát. De ha ismét lesz mondjuk ilyen szabványos eljárás szerinti szúrópróbaszerű ellenőrzés, akkor megint el fogják kobozni a személyes tárgyat. Tehát, hogy ezt az egészet nem értem, hogy ezt miért így oldották meg. Tehát értem a szerepét ennek a tárgynak és az ehhez kapcsolódó visszaadásnak, csak a körülményei nem igazán tiszták számomra. Minden esetre ez szerintem is szép dolog volt Emerytől, hogy visszaadta. Ugye nem tudjuk, hogy bízhat-e benne Omega. A harmadik részvége alapján nem annyira, de fontos az is, hogy Emeryben mi játszódik le, ugye erről beszélte te is, Ricsi, de ugye a Hemlock mondja azt az Omegának Emery jelenlétében, hogy érzelmeknek és érzéseknek nincsen helye ezen falak között. Tehát, hogy valahogy ezt a viaskodást érzem Emeryben is, hogy van érzelme Omega felé, mondjuk egy testvéri szeretet, vagy valami bajtársiasság, de hogy közben meg benne van ez is, ez a Hemlock féle, hogy itt nincsen semmiféle érzelem. Egyébként Hemlock maga is érzelemdús, de erről majd később lesz szerintem egy kicsit szó.
Ja. Virág? Mondd Pisti előbb akkor.
Csak még egy gondolat nem erről, ami érdekes és kérdéses, hogy neki van vezetékneve, és talán az első klónoknak van vezetékneve is, mert még doktorátusa is, de hogy vezetékneve...
Nem úgy, mint a doktor Afrának, ugye?
Igen, egy vezetéknévvel ritkán találkozunk klónoknál, tehát lehet, hogy volt egy Kár nevű, akárki, aki létrehozta őt, vagy aki tanította, hogy valami ezt a nevet fölvette, mert eddig nem nagyon voltak vezetéknévvel élő klónok.
Hát Boba Fett.
Boba Fett, igen, de azt értjük miért és hogyan.
Tudod, ki vagyok? Emery Carr.
Ugyanez jutott eszembe, csak nem tudtam, hogy fűzzem bele egy mondatba. Inkább elengedtem. Ja, de igen, doktori címe is van, viszont ha az öregedése gyorsított, akkor lehet, hogy azt is valami gyors talpaló képzésen. Na, Virág?
Nem tudom, engem ő az, aki totál hidegen hagy egyébként így a történetben, hogy ő kicsoda, micsoda, vagy miért van ott. Tehát, hogy egy egyenői klón, aki zavart a jelenetek többségében, így ennyi.
Mint Omega.
Igen, pontosan. Én és a női karakterek, ugye bár. Tehát, hogy...
Már a kommentelők is felhozták a műsor elején.
Na.
Igen, ez a... lehetne csinálni megint a Bad Batch beszélő bingót, és akkor már lehetne rajta pipálni, hogy Pistinek az a rész tetszett jobban, ami a trónhoz köthető helyszíne játszódik, Virágnak pedig nem szimpatikus a női szereplő. Még a Come to Wreck-re várunk egyelőre.
Nem, de ha női szereplő, akkor ugye ne lesz érdekel.
Na, az igaz.
Na.
Ő úgy, hogy jutott
ne csak mert szepi.
Erre a szintre, hogy szepi.
Hát legalábbis az a korszak. Na.
Jó. Hát.
Egy régi lettünk kor maradványa.
Ja, hát... klónokban így, mondjuk akkor a Hunteréket is bírhatnám valamennyire, de ez nem lesz.
Vagy az uralkodót.
Na, őt bírom.
Hát ezt gondoltam.
De ő nem feltétlen, csak abból a korból. Hogy, tehát, hogy ugye a klónok háborújában az egy egész elég ellenszenves karakternek volt beállítva. Főleg így Fives meg minden körül, tehát, hogy és eléggé utálták is annak, és most már látták a kommentekben, és nagyon sokan így fogalmuk nincs, hogy mi a fene történik, hogy ő miért szereti Omega-t. Ennyire, mert most már azért lejön, hogy tényleg nem csak úgy mondja, hanem tényleg ott áll, és igazából bármikor lebukhatna.
Igen,
és hát nyakát szekedné a dologban. Tehát, hogy én kíváncsi vagyok, hogy vele mi lesz például. Sokkal jobban, mint akár Omega-val, vagy Amerikáról.
Igen, Nalaszédnek a viselkedése tényleg érdekes volt, és itt rátérhetünk egyébként a másik biológiás témánkra is akár most már, erre a bizonyos kutatásra, amit ugye itt végez a birodalom, mert hát ugye eddig nagyon rejtegették, hogy mi zajlik itt a Tantiszon, a második évad szinte szándékosan kerülte ezt a témát, itt viszont azért rögtön elég nagy, hát ilyen felfedések történtek ezzel kapcsolatban.
Hát azért a Mandó évad óta már lehetett sejteni, hogy mi van.
Hát, jó, igen, hogy persze.
Hát a Project Necromancer ugye ott hangzott el.
Igen, csak ugye persze. Itt meg megteremtett, vagy lehetett sejteni, hogy közel lesz a kettőnek egymáshoz, de az, hogy spekulálunk róla, meg az, hogy így kimondja a szájával Hemlock, hogy
jó, én tudtam!
A Necromancer projekt miatt jött. Így már nyilván egy kicsit más, vagy egy kicsit komolyabb jelentősége lesz a dolognak, de hogy igen, Nalaszénak a hozzáállása érdekes volt, és az Omega kapcsán is felvett dolgokat, mert ugye korábban azt gondoltuk, hogy ő egy ugyanolyan módosítatlan klón, mint amilyen Boba. Csak ugye nőire sikerült. Viszont...
hát már aki.
Az bizonyos, hogy Nalaszé tudott arról, hogy az Omega vére alkalmas egyébként erre a kísérletre, amire a birodalom használni akarja, hiszen ezért semmisítette meg mindig a vérmintáját. Tehát ő tudatában volt annak, hogy akármit is csinál a birodalom, meg alkalmas arra, hogy ezt véghez vigyék. Úgyhogy valószínű, hogy kifejezetten azzal a szándékkal hozta létre, mint amit a birodalom akar csinálni egyébként, csak nyilván nem akarja, hogy ezt a birodalom valósítsa meg, mert hogy ők nem túl szép dolgokra akarnák ezt felhasználni, vagy nem feltétlenül a tudománynak a tisztelete és az ilyen tudományos kíváncsiság áll a tevékenységük hátterében.
Egy élet megmentés áll a tevékenység hátterében.
Végül is.
A Palpatine életének a sokszoros megmentése.
Végül is, igen. Igen, és hát ugye behozza Hemlock ezt a Project Necromancert, ami hát ugye elég safe bet, hogy ez Palpatine halála utáni életének a bebiztosítását igyekszik lehetővé tenni, és azt, hogy egy olyan testet hozzanak létre, ami egy ilyen megfelelő vessel lenne Palpatine-nak a tudatának, hogy majd ha arra kerül a sor, akkor meg tudja szállni. Nyilván magukat a testeket, meg hogy...
De itt más kísérlet is zajlik.
Hát igen, ugye az is kiderül, hogy több kísérlet is zajlik, ennek valószínűleg az illósárkány.
Tehát az illósárkány, igen.
Tehát ugye mondott Hemlock egy ilyet, hogy egyre nagyobb valamiket tudnak csinálni, és Palpatine mondta, hogy jó, de most nem ezért vagyok itt, hanem igen. A izé miatt. De az igen, valószínűleg
is,
ehhez...
is
az is jó
már.
Projekt, igen, de most nem azért jöttem, hanem.
Ja. Úgyhogy igen, tehát ezek valószínű ilyen, hogy ilyen Snoke-szerű képződményeket tudnak már csinálgatni. Aztán később valószínűleg még többet fogunk erről megtudni. Vagy hát nyilván nem azért animálták le azt az egész termet is, meg mindent, ahova bevitte ugye Hemlock Palpatine-t, hogy nem utassák meg, hogy mi van ott, tehát ez valószínűleg azért ezt látni fogjuk még, legalábbis szerintem. Úgyhogy kíváncsi leszek rá, hogy ez hogyan fejlődik tovább.
Viszont... Remélem, az illó sárkány is abban a teremben van, és az a, nem tudom, 8 delta osztagos, az biztos hatékony lenne ellene. Tehát azt nem értettem, na.
Hát...
Ez a szokásos birodalmi, hogy akkor rakjunk ki egy rakat roham osztagost, ugye? Akiknek semmi szerepe nincs aztán.
Azért megszerencséje volt Rének meg Kylónak a 8-ban, hogy Snoke lett a befutó, és nem a zilló sárkány.
Mondjuk Kyló megölt egy zilló sárkányt a képregényekbe, úgyhogy...
Snoke-ot is, ugye végül is.
Hát végül is.
Igazából mindegy lett volna. Csak nagyobb lett volna a trónterem.
Hát egy kicsit, igen.
Viszont... Na de akkor a...
Mond.
Omega nem élő inhibitor chip akkor, ezek szerint.
Nagyon úgy néz ki. Bár aztán ki tudja, Crosshair is végül követte őt. Lehet, hogy ez is ennek a hatása volt. Aki nem tudná, hogy miről van szó, még a Bad Batch beszélő első évadában, ami még a Zero.hu-nak a YouTube csatornáján ment, ott a Gál Alexander szerzőnk, vagy hát Rebóra azt hiszem még csak egy cikket írt, de hogy az Irónál azért elég rendszeres szereplő volt ezekben az adásokban, és ő neki volt egy ilyen elborult gondolata, hogy Omega egy élő inhibitorsi. Már nem is emlékszek, hogy ez ilyen kontextusba került elő, csak ez a kifejezés maradt meg nagyon.
A leghülyebb teóriáinkat mondtuk, hogy ki.
Ja, lehet. Igen. Na, de ugye sokaknak nem volt világos egyébként, hogy mi történik itt pontosan, és nyilván egészen biztosak nem lehetünk benne, viszont az többször és közelről megmutatja a sorozat, hogy ugye ez a gép mindig odaforgat egy vérmintát ehhez a tetejéhez ennek a gépnek, és van az a fiola, amiben a klónoknak a vére van, fölötte pedig van még egy fiola, amiben egy másik vér van, és ebből a másik vérből beleönt valamennyit az alsó fiolába, és a kettőt összekutyulja, és azt vizsgálják, hogy kompatibilis-e a kettő egymással. Tehát valószínűleg a felső fiolában egy olyan vér van, ami midichlorianban gazdag, és azt nézik, hogy valamelyik vérminta az alkalmas-e arra, hogy a midichlorián számoknak a degradációja nélkül vegyüljön.
És ugye a Grogu is ilyenhez kellett.
Micsoda?
A Grogu is lehet, hogy ilyenhez kellett.
Hát biztos, hogy ilyenhez
kellett. Tehát, hogy midichloriános vér tudjanak vegyíteni
igen,
mástra.
Igen, hát az ő vére azért kellett, mert azt vegyítették egy másik vérrel. Tehát itt is valószínűleg ez zajlik. Itt ezzel kapcsolatban megint lehetne teorizálni egyébként, hogy vajon kinek a vére. Nekem egyébként az lenne a tippem, hogy Anakiné egyébként, hiszen ugye Palpatine-nak van Anakin véréből elég sok a Sith-ek bosszúja után, meg a műtét után. És hát, érted, Anakinnak van a legnagyobb midichlorián száma az ismert karakterek közül. Nyilván miért ne olyan testet akarna csinálni magának, ami... A lehetőleg durvább. Hát a részben, igen. Tehát az a lényeg, hogy egy...
Sokaknak eszébe juthat az álmos jelenet.
Melyik?
Felriad az álomból Hayden Christensen.
Yes.
Na mindegy, csak a női rajongóknak is legyen valami pozitív.
Szóval, ha már egy olyan klónt akarnak létrehozni, aminek van midichloriánja, akkor már miért ne legyen a lehető legtöbb? Úgyhogy Ja. Minden esetre csak Omega alkalmas erre, úgyhogy most nyilván az lesz majd a plot a hátralevő időben, hogy a birodalom próbálja visszaszerezni Omegát a vére miatt. Na de mit szóltok ezekhez a kísérletekhez, a sequel kapcsolódásokhoz, stb. Nyilván nem okozott olyan túl nagy meglepetés, de azért mégis. Pisti?
Hát én nem a sequel kapcsolódást mondanám, azt kivesésztük valamennyire, hanem inkább azt, hogy mennyire, hogy is mondjam, jól és szépen nyúl itt is Filoni a legendákhoz. Ugye Tantisz hegy lett végül is a bölcsője a Palpatine-féle klónozásnak. Tehát az, ami a legendákban gyakorlatilag legerősebben mutatta be a klónozást, a klónozás technológiát, a klónhadsereg, ugye Thrawnnak volt egy klónhadsereg, egy klónhadseregnek a létrehozását, csak ugye ügyesebb volt, mint Palpatine-nék, mert gyorsabban tudta ezt, mint a birodalmi tudósok, na mindegy. Szóval nagyon jó, hogy ennyire beemelte a Tantisz hegyet a történetbe, és fontos szerepben, és én remélem, hogy ez a Projekt Necromanta sem véletlenül sem hangzott el a Mandalóriban, és ott is szerepet fog kapni, mind a Tantisz hegy maga, mind az ott folyó kísérletek, akár majd a valamelyik mandós, aszokás, trónos filmben, mert hát ez szépen össze fog itt állni, hogy minden-mindenen összefüggjön szerintem.
Hát elég nagy a valószínűsége. Virág?
Nem tudom, én remélem, hogy majd azért Omega eredetét így jobban megmagyarázzák egy kicsit, hogy tehát én ezt várom igazából így a sorozattól, főleg ha már ő így kvázi ilyen főszereplő a többiekkel, mert ugye azért őróla nem sokat tudunk, hogy miért, és itt is felvetődik a kérdés ugye ezzel, hogyha Nalassé tudja, hogy az övé, és lehet, hogy pont ilyen, ilyesféle céllal tervezték, akkor mégis ki, vagy hogy, vagy miért próbálkozott ezzel, mert akkor is végül is a Palpatine irányítása alatt álltak le inkább, már régóta. Tehát, hogy igazából ki lehetett még az, aki így itt, vagy ez ilyen teljesen öncélú projektje Nalassénak, hogy csak így, vagy véletlen jött össze teljesen, tehát, hogy még az is benne van mondjuk, de...
Lehet, hogy akartak egy klón Sifo-diaszt, és csak akkor árult volna be a kör.
Vagy, mondjuk, akkor jól félre sikerült a dolog, de... De nem tudom, én így ezt várom leginkább. Gondolom azért annyira sokat nem fogunk megtudni a Palpatine-os részéről, tehát hogy mert az még jóval odébb is van. Tehát így az alapjait igen, de azt, ezt mondjuk, amit itt megtudtunk, azt meg eddig is összeraktuk, úgyhogy igazából annyira nem haladtunk előrébb. Maximum az, hogy Hemlock ezáltal egy kicsit előtérbe került, és nekem elég meglepő volt, hogy mennyire nyíltan törtető Palpatine mellett, és hogy mennyire kimerte mondani azt, hogy ő már szeretne előzni.
Igen, az vicces volt.
Tehát, hogy...
Mondjuk, ha egészségügyi miniszter lehetnék, vagy hogy ez ilyen tudományos kutatásokért felelős.
De azt amúgy nem tudom, hogy képzeli el már, mint hogy ő ugye egy elég ilyen eldugott figura, aki olyan dolgokkal foglalkozik, amit senkinek az orrára nem akarnak rákötni, és nem is helyeselné senki lényegében. Tehát, hogy... És akkor ő ki akar menni így a... ahogy hívják be, így a nép elé, úgymond. Tehát a Rivalda fénybe lépni. Tehát akkor most akkor azt, hogy folytatja, vagy tehát előbb-utóbb kiderülnek ezek.
Pisti, jelentkeztél az előbb.
Igen, hogy erről a tudományos miniszter akar lenni dologra, hogy emlékeim szerint a Lázaróban volt ez a, nem tudom, Hidián, vagy milyen, az ő nem valami hasonló volt, valamilyen minisztere Palpatine-nak? Aki ugye ott a lotáli feltárást vezette, és a Mortis dolgokat kutatta. Nem tudom, hogy hülyeséget, most rosszul emlékszem, de azért van egy páran ebben, akik ezt a fajta irányt viszik Palpatine-nál.
Hát, ja, de ott azért az is benne volt, hogy ott inkább ilyen az erőhöz való kapcsolatot miatt vizsgálták ezt a izét. Mert gondolom, Pálpi is a világok közötti világot kereste. Bence?
Ugye beszéltünk korábban arról, hogy a Hemlock mondta az Omegának, hogy itt nincs helye érzelmeknek és érzéseknek. Megjön Palpatine, és az egész csávó egy merő érzelemmé változik. Tehát a becsvágy és törtetés csimboraszója lesz a csávóból. Tehát ugye hem az uralkodó megígéri neki, hogy bármennyi forrást megkap, hogyha a birodalom jövőjét tudja biztosítani ezzel a projekttel, és ezek után mondja azt, hogy Hemlock, hogy igen, ha ilyet mond nekem az papi, akkor figyelj, betalom neki ezt a miniszteri kinevezést, hát ha figyelj, én szívesen lennék, ha esetleg, és erre az uralkodó meg így leinti, hogy na, mindent a maga idejében, nyugodjál le, kis fiú. Szóval ez szerintem nagyon vicces volt összességében, ez az egész dinamika kettejük között, de szerintem egyébként megoldható úgy a miniszterség, hogy közben a projektek is titkosak maradnak. Szerintem van erre a jelenkori politikai példa is. Hogy bizonyos dolgok titkosak, de mégis miniszterek az emberek. Tehát szerintem ezt meg lehet oldani. De összességében a miniszterség csak a becsvágyát elégítenék ki.
A becsvágyát.
Igen. Szóval, hogy csak arra lenne jó, de egyébként már így is megvan minden forrás. Mindent meg tud csinálni, amit akar, csak ő hiú, és még többet szeretne. Tehát ő politikai hatalmat is akar, nem csak tudományos berkekben.
Ja. De hát ugye meg a Kamino is egy viharban pusztult el, meg hát a Jedi is bánya szerencsétlenségben
hát semmi. Hát meg gondolom, ez a bázis is, ami a második részben volt, ez is egy véletlen elszabaduló lián miatt lett végül lebombázva.
Közben rákerestem erre a Hidánra, vagy Hájdánra, akit Pisti emlegetett, ugye Rebelsbe szerepelt, vagy ha esetleg nem emlékeznétek rá, nem sok minden látszik bele, de róla van szó. Ugye a Lothali templomot tárta fel, ahogy Pisti is mondta. Azt írja a Wikipédia, hogy Palpatine tanácsosa volt, illetve a miniszteri rangot is viselt, de az nincs megnevezve, hogy minek volt a minisztere, csak hogy miniszter. Úgyhogy, ja, ennyit tudunk róla. De igen, egyébként a párhuzam az jó, vagy hogy
Palpatine... Régészeti feltárások miniszteri biztosa.
Ja, igen. Tehát, hogy az a lényeg, hogy Palpatine úgy látszik, hogy szeretett olyan embereket ilyen magas pozícióba tudni, akik a számára fontos dolgokat kutatták, intézték, stb. Úgyhogy Hemlocktól sem feltétlenül egy teljesen alaptalan várakozás ez. Igen, Bence?
Hogy a Hemlock érzelem mentességéhez még egy kicsit visszatérve, hogy ugye amikor végül sikerül, vagy tudomást szerez a Batch két három tagjának szökéséről, hogyha Becsert is ide vesszük, akkor ugye azt mondja az Emerynek, hogy na jó, akkor rabok, akik megszöktek, a fél megoldások ideje lejárt, küldünk utánuk mindenkit, tehát a kopókat, a rohamosztagosokat, mindenkit, tehát ott is érzelemből dönt, megint csak. Aztán amikor kiderül, hogy hát úgy tűnik, hogy az omega vére az végül is pont jó arra, amit mi keresünk, akkor meg egyből, hogy jó, akkor várjál, mert nekem ugye jó kell feküdni Palpatine-nál, akkor nehogy lelőjük őket, és akkor ugye a végén megmondja, hogy hát igen, egy kisebb visszalépés most így a sztoringban ez a szökés. De hát ugye minden pénze megvan, és majd jó, megtalálja őket, ez a terv. De hogy nagyon vicces, hogy ugye ő kioktat mindenkit, hogy hát nincs itt semmi érzelem, aztán Palpatine érkezését követően minden egyes döntése érzelem vezérelt.
Ja, ez így van. Szerintem amúgy nagyjából mindent kibeszéltünk, nem tudom, hogy van-e még esetleg valakinek valami téma, amit mindenképpen szeretne megosztani, Bence?
Még Crosshairről egy kicsit, hogy ugyan remegős a keze, meg látszik, hogy szarállapotban van, azért a delta osztagosokat félkézzel simán lecsapja, tehát hogy azért látszik, hogy ki a HMC. Tehát szerintem azért ez elég menő. A másik meg, hogy ugye a Bad Batch, hát hogyha most a Batchert ide vesszük, akkor ugye ez a fele három tagú lett, míg a másik fele, akik hivatalosan a Bad Batch, ők két tagúak most már, tehát most akkor melyik a Bad Batch? Ez
van a Batch meg a Batcher.
Igen, van a Bad meg a Batch. Igen. Szóval ez is egy érdekes kérdés lesz, hogy majd meg hogy most akkor Gonkit oda számítjuk-e, mert akkor 3-3. Na mindegy, hát.
Na ne, hogy oda számítjuk, hát. Hogy mered?
Jó, csak nem élő lény, ugye? Most attól függ, hogy Esri féle droid jogharcos vagy, vagy nem vagy.
Hát virág pont az.
Ezt értem.
Amúgy csak, hogy kiavítsalak, Bence, mivel te is mindig megteszed ezt a szívességet mindenkivel, hogyha valaki véletlenül félremond valamit. A delta osztagosok, azok kifejezetten csak ők négyen.
Jó, akkor
és ugye ő a szerepel a sorozatban.
Világító, sisakos, szarfáziak. Akik elvileg nagyon menők.
Igen. Azok egyébként, és pont ezért hát nem tetszik, hogy kicsit így az átlag rohamosztagos szintjére sülyeztik hát, őket nem, a plot convenience miatt, de hát, na jó, de azért mégiscsak a...
Még szarállapotban is.
A köztársaság hadseregének a legerősebb páncélzatával kerül szembe.
De ez már a bírodalom.
Hát, jó, de nem tudom. Meg jó, oké, hogy ez legendák, de a legendákban olyan is történt, hogy konkrétan egy ilyen kommandós ráfeküdt egy hődetonátorra azért, hogy megvédje az embereket a robbanástól, és túlélte sértetlenül. Tehát, hogy ez egy ilyen szinten erős páncélzat.
Hát azért verte be a fejét, mert hogy megütötte az erős páncélba. Azért hájult-e.
Mindegy, ez csak a na. Kis... Republic Commando fan rentelésem volt, de akkor...
Hm? Most már tudod, mit éreztem az egész klónok háborújában, de...
ezek nekem az ilyen dolgok nem annyi, tehát hogy még nem olyan szintre van ez vive, hogy annyira zavarjon, csak úgy megemlítettem. Közben Nidzsit Vizsla írja, hogy az fi volt. Igen, emlékszem, hogy fi volt, csak nem akartam ebbe belemenni. Valószínűleg nem, ez FI-nek írja a nevét. Csak valószínűleg a nézőközönség 90%-ának...
Következő egy percben az adást.
Ja. Szóval a nézőközönség 90%-ának és rajtam kívül itt ülő három másik embernek fogalma sincs arról, hogy ki az a fi, szóval nem akartam ilyen mélységébe belemenni a történetbe. No de, akkor ez az adás most ennyi lett volna. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottatok. Legközelebb már is mondom, hogy mikor jelentkezünk. Március 11-én, ugye, tehát mához két hétre, tehát jön ugye holnap, nem, te, ki mához két hétre. Jön holnap egy rész, meg jövő héten egy rész, és az azt követő hétfőn fogunk jelentkezni legközelebb. Majd meglátjuk, hogy pontosan milyen felállásban. Most valószínűleg egy kicsit jobban mozogni fog a csapatnak az összetétele, mint a többi kibeszélőben szokott. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm nektek is, srácok, hogy itt voltatok, és akkor találkozunk legközelebb.
Sziasztok!
Kövessétek a rebo.hu-t, iratkozzatok fel, sziasztok, az erő legyen veletek.
Sziasztok!
Come!